Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tavaly ősz óta, mióta megtörténtek a lengyelországi választások, azt találgatja a magyar közvélemény, hogy mennyire állítható párhuzamba az, ami Lengyelországban történik, és az, ami Magyarországon történik. Erről tavaly év végén, illetve az idei év elején született két nagyon alapos összefoglaló Széki János billentyűzetéből, a paraméter.sk oldalán olvashatók ezek. Az elsőnek az a címe, hogy Varsóból nem lesz Budapest, Budapestről nem lesz Varsó, a másodiknak az, hogy van, aki a szabadságot szereti, van, aki az alkut. Ezekről az írásokról fogunk beszélgetni a szerzőkkel, de mielőtt belemennénk a hasonlóságok és különbségek részleteibe, meg kell kérdeznem, hogy az interneten fénysebességgel terjedő legújabb összeesküvés elméletet mennyire higgyük el, miszerint Varsó lesz az új Majdan, és egy olyan típusú konfliktus alakul ki, mint Ukrajnában.
Üdvözlöm a hallgatókat! A Varsóból lesz a következő Majdan egy nagyon vicces publikáció nyomán terjedt el a magyar nyilvánosságban. Ezt egy ilyen összeesküvés elméleteiről híres volt diplomata terjeszti, ez egy orosz elmélet, teljesen alaptalan. Valaki megtalálta a saját honlapján, írt egy nyílt levelet Merkelnek, amiről Merkelék nem nagyon tudnak. Ezt felfedezték felvidéki nemzettársaink, és elkezdték terjeszteni. Megnéztem a szlovákiai, szlovák médiát, nem nagyon van semmi nyoma. A németről nem is beszélve, ottan alig van valami.
Na most az azért jellemző, hogy a magyar olvasó ennyire fogékony az összeesküvés elméletekre. Ön az előbb említett első írásában már foglalkozik azzal, hogy nagyobb részben a magyar politika és kisebb részben a lengyel is hát alapoz az összeesküvés elméletekre, és ez bizony egy párhuzam, ami a két politikai rendszert, illetve társadalmat érinti. Miért lehet ez, és mennyi ez annyi, ez a rész?
Hát itt is van különbség a két ország között. Tehát van egy olyan elmélet, hogy a lengyelek Magyarországot másolják, vagy a mostani lengyel kormány a magyar kormányt másolja. Ez nem egészen így van, sőt, alapjában véve nincs így. Két párhuzamos jelenségről van szó. Magyarországon az én elméletem, ha szabad így mondani, összeesküvés elméletem szerint az összeesküvés elméletes gondolkodásmód az a politikai kultúrának az egyik alapja, ami hát a magyar Trianon fókuszú nacionalizmusnak a beállítódásaiból következik. Ez egy olyan erős trauma volt a magyar politikai gondolkodásban, már mint Trianon, amit lassan 100 éve nem tudunk kiheverni. Itten nem nagyon lehetett másképpen kezelni azt a tapasztalatot, mint ellenségek feltételezésével, Magyarországgal szembeni ellenségesség feltételezésével. Az emberi elme az nem úgy működik, hogy kizárja, tehát minél bonyolultabb válaszokat keres. A magyar politikai gondolkodásban nagyon termékeny táptalaja van az összeesküvés elméleteknek, és ez mondom a magyar történet, magyar gondolkodás alapjaihoz tartozik. Lengyelországban az egyik párt, a jog és igazságosság gondolkodása alapul összeesküvés elméleten, az ő történelmük is rettenetes volt, de nem így kezelik. A jog és igazságosság 2010 óta a retorikája középpontjába a Smolenszki katasztrófának az összeesküvés elméletes magyarázatát állítja. Tehát ugye az történt, hogy az akkori köztársasági elnök Lech Kaczynszki, a mostani pártvezetőnek az ikertestvére, valamint nagyon sok kiváló és a jog és igazságossághoz közeli politikus közéleti személyiség életét vesztette egy repülőgép katasztrófában, amikor Smolenszki repülőtér felé tartottak, hogy részt vegyenek a hivatalos állami delegációtól külön a katinyi mészárlásról való megemlékezésen. A repülőgép lezuhant. a jog és igazságosság azóta tartja, hogy ebben az oroszok keze volt, és a akkori kormány, tehát a Tusk kormány az mindent megtett ennek eltussolására.
Tehát ez a lengyel összeesküvés elmélet, ami tartja magát, és ami azért ott
most
van.
Ezt a lengyeleknek a 30%-a véli ténynek, ami azt jelenti, hogy egy nagyon elterjedt, de kisebbségi vélekedés.
Azért fontos, hogy hogyan épül fel egy politikai identitás, egy politikai szervezet, mi az, ami igazol, mi az, amivel lehet magyarázni. Hogyha az ön cikkeit szeretném összegezni, akkor ez egy nagyon racionalizált és institualizált, intézményesített politikai rendszer, kultúra, és ezért kiszámíthatóbb, mint a magyar átláthatóbb. Ez a visszatérő motivumai a szövegeinek. Azt mondja, hogy azért mind a két kormányzatra jellemző, hogy radikálisan nacionalizmusta. Ez a lengyel oldalon mit jelent?
Alapjában véve azt jelenti, hogy azokat a nemzeteket szemlélik gyanúval, amelyen huzamosan, történelmileg nagyon sokat ártottak a lengyeleknek, tehát ez a két nemzet, az orosz és a német. A másik, mondom, ez az összeesküvés elméletes gondolkodásmód, ami Szmolenszk óta érvényesül Lengyelországban. Nincs olyan mértékű eszencializmus, mint Magyarországon, tehát hogy a lengyelség az ilyen vagy olyan lenne, nagyon büszkék a hagyományaikra, és de ezen kívül nincsen különösebb ilyen misztikus nemzeti önkép.
Azt mondja, összehasonlítva a magyar és a lengyel politikát, hogy mindkettőre jellemző a tekintélyelvű keresztény gondolkozás, elvrendszer, az euroszkepticizmus és az antiliberalizmus, de hogy a Kaczyński kormányra és politikára az érvényes, hogy ezt kezdettől fogva így gondolták, vagy ezt az elvet követte Kaczyński. Orbán Viktor viszont praktikus megfontolásokból vallja ezeket.
Pontosítanám, tehát tekintélyelvű és keresztény a pillanatnyilag legerősebb európai politikai irányzat a keresztény demokrácia, ami egyik mostani kormánypártnak sem igazából kedves, tehát abban a formában, ahogy azt a bukaresti pártplatform leírja, tehát amely beépíti a liberális hagyományokat, a liberális értékeket, a felvilágosodás hozadékát, stb. Tehát meglehetősen befogadó, toleráns keresztény politikai gondolkodásmód. Ettől részint szigorúbban a keresztény hagyományok követésének irányában állnak, másrészt a liberalizmus ellenességgel egyértelmű egyfajta tekintélyelviség. Na most gyakorlati következménye az a két politikus pályája vagy ideológiai útja közötti különbségnek, hogy a Fidesz mindenek ellenére a kereszténydemokrata pártokat tömörítő európai néppártba lépett be, egyszerűen azért, mert ők vannak a legtöbben, és ennek nagyon sok hasznát látja. A jog és igazságosság viszont az európai konzervatívok és reformerek nevű párt egyesülésnek a tagja. Ez jóval kisebb az Európai Néppártnál, és ez bizonyos európai parlamenti, európai bizottsági vitákban ez nagy hátrányt fog jelenteni a jog és igazságosságnak.
Jobban taktikázik a magyar kormány?
Határozottan, sokkal jobban. A két politikus egyénisége között is óriási különbség van. Tehát Kaczyński sokkal egyenesebb, néhol a gorombaságig. Orbán zseniálisan tud úgy vitatkozni, hogy kikapcsolja a rendkívül jó antennáival észlelt támadó szándékokat, semlegesíti ezeket, sokkal ügyesebb. ezekben a taktikai kérdésekben.
Nyilván ez a párhuzamos díj abból a szempontból igazán érdekes, és abból a szempontból van tétje, hogy mennyire lehet ez a két politikus és ez a két ország kormány szövetségese egymásnak.
Az érdekeik azok több szempontból közösek, tehát mind ketten szeretnének minél erősebbnek mutatkozni az úgynevezett mag Európához képest. Mind a ketten, mivel az európai főáramhoz képest nacionalisták, mind a ketten a nemzetállam erejét hangsúlyozzák, és ehhez képest minden brüsszeli egységesítő szándék egy veszélyforrást jelent. Egy óriási különbség van, hogy Kaczynszkijék és általában az egész, majdnem az egész lengyel politikai élet elítő, elszántan és mereven orosz ellenes, ami a magyarról nem mondható el.
És ez a különbség áthidalható? Vagy mi származik ebből? Én úgy látom most a kérdésnek korán sem szakértőjeként, hogy ebből konfliktusok sorra nőhet ki.
Hát volt belőle konfliktus, tehát Kaczynszki nem volt hajlandó találkozni Orbánnal, amikor Varsóban járt. Úgy látszik mostanra az érdekegyezés miatt megbocsátotta ezt, és ez a legutóbbi lengyelországi nedeci találkozójukon nem volt téma. Tehát ugye a szőnyeg alá söpörték, nem lehet tudni, hogy milyen következményei lesznek a közeljövőben.
A külpolitikai együttműködésen túl a két ország jogrendjének átalakulása is párhuzamosan, de nem biztos, hogy hasonlóan alakul. Két jellemző történetet szoktak kiemelni, az alkotmánybíróság politikai bekebelezését és a médiatörvény módosítását. Vegyük sorra ezeket, hogy itt mi hasonlít, mi különbözik ebbe a két történetben. Kezdjük az alkotmánybírósággal.
Először is szeretném eloszlatni azt a félreértést, hogy Varsó Budapestet követi. Ez óriási tévedés. Már az első Kaczynszki kormány idején, tehát 2005 és 2007 között intenzív támadásokat intéztek az alkotmánybíróság és a független sajtó ellen, független média ellen. Természetesen ugye, mivel mind a két politikus a központi kormányzati hatalom erősségi erejének a minél erősebb voltának a híve, mind a kettő igyekszik a más hatalmi ágakat, fékeket és ellensúlyokat minél jobban leépíteni. Politikai alkatúból következő párhuzam. Óriási különbség van a lengyel és a magyar alkotmányos intézményrendszer között. A magyar alkotmánybíróság tagjait, mint ismeretes titkos háttéralkuk utáni jelölés eredményeként kétharmados többséggel fogadták el mindig is, tehát akkor is, amikor még egy pártnak nem volt kétharmada a magyar parlamentben, teljesen nem demokratikus folyamattal. A lengyel alkotmánybíróság tagjait egyszerűen úgy, hogy amelyik koalíció többségben van a parlamentben, éppen egyszerű többségben, az a saját szívének kedves jelölteket szavazza meg, amikor az előző alkotmánybírák mandátuma lejár. Ami mostanában Lengyelországban megkavarta a dolgot, az a következő volt, hogy amikor az előző, tehát a Polgári Platform vezette kormánykoalíció látta, hogy el fogja veszíteni a választást, gyorsan jelölt és megszavazott 5 alkotmánybírót, aki az idén távozó alkotmánybírák helyébe, hogy nehogy a jog és igazságosság a kormányra kerül, majd kivattázhasson. Most ez nem volt alkotmányosan tiszta. Végül is az alkotmánybíróság két esetben kimutatta, hogy alkotmányellenes volt a kinevezés. Viszont közben a jog és igazságosság mind az 5 kinevezést nem létezőnek nyilván, érvénytelennek nyilvánította, és saját 5 jelöltjét eskedte föl, ami ezek szerint szintén alkotmányellenes volt. A másik különbség az, hogy tehát itt azért mindkét oldal egy kicsit sáros, mondjuk a jog és igazságosság számszerűleg sárosabb. A másik óriási különbség az, hogy a lengyel alkotmánybíróságnak soha nem volt olyan kiterjedt jogköre, mint a magyarnak, annak ellenére, hogy demokratikusabb folyamat útján nevezték ki a tagjait. Tehát tudjuk, hogy a Magyar Alkotmánybíróságon létezett a világon gyakorlatilag egyedül a populáris akció intézménye, tehát az, hogy bárki az alkotmánybírósághoz folyamodhatott, elfogadott törvény alkotmányellenesnek minősítése érdekében, ez gyakorlatilag megállta a szabad választásoknak a kimenetelét, tehát teljesen függetlenné tette a törvényhozás ellenőrzését a törvényhozástól. A Lengyel Alkotmánybíróságnak ilyen jogköre nincsen, ott egyszerűen arról van szó, hogy Kaczynszkijék különféle változtatásokat akarnak végrehajtani az intézményrendszerben, és egy számára politikailag ellenséges alkotmánybíróság ebben akadályozná őket.
Bár kisebb a tétje annak, hogy milyen az alkotmánybíróság összetétele, mégis erősebb és jobban szervezett volt a tiltakozás ez ellen, mint Magyarországon derül ki Széki János cikkeiből, mert hogy létrejött a Demokrácia Védelmi Bizottság. Az, hogy ez ilyen formában történik, mit jelez?
Hát ez egyrészt az, hogy a lengyelek sokkal érzékenyebbek a demokrácia sérelmeire. Emlékeztetnék arra, nem tudom, hogy a hallgatók mennyit figyelték a 2010-11 körüli magyar tüntetéseket, hogy nagyon ritkán mondták azt, hogy a demokráciát védik. Legtöbbször azt mondták, hogy a jogállamot vagy a jogállamiságot védik, ami nagyon szép dolog, de hát a demokráciának csak egy alkatrésze. A másik az, hogy a lengyelek tudják, hogy mit vesztettek, tehát a 2010 előtti magyar politikai intézményrendszer, amit 1989-ben hoztak létre eredetileg átmeneti jelleggel, aztán úgy maradt, az nagyon sok elemében nem volt demokratikus, és a választópolgároknak az óriási többsége egészen egyszerűen nem értette, hogy mit kell ezen annyira visszasírni. Lengyeleknél teljesen a posztkommunista térség szabványának megfelelő képviseleti demokrácia működött. Magyarországon ezt rengeteg ponton megszerelték, hogy úgy mondjam.
A másik nagyon különös és nagy érdeklődést felkeltett történet, ez a médiatörvény módosítása, megváltoztatása volt, amely után a lengyel intézmények, közmédia vezetők lemondtak, illetve sajátos tiltakozási akciókba kezdtek, többek között óránként bejátszották a himnuszt, a lengyel himnuszt, erre már mint a lemondásra írta Széki János az, hogy ez magyar viszonyok között elképzelhetetlen. Miért?
Hát gondoljunk vissza arra, hogy milyen állapotban volt a közmédia 2010-ben a Fidesz választási győzelmének idején. Amit nem írtam bele a cikkbe, hát talán emlékezhetünk rá, hogy a szerintem sem túl jó reggeli hírműsorban egészen egyszerűen lecserélték a műsorvezetők többségét a Fidesz akaratának megfelelően, még az előző kormány idején. Tehát ez a közmédia mindenki által elfogadottan a pártoknak a szabad vadász területe volt, aztán a pillanatnyerő viszonyok szerint érvényesültek a tárgyilagosságnak a feltételei. Szintén ugyanez a nagyon hasonló a különbség, mint az alkotmánybíróságnál. Magyarországon a régi médiatörvény a 90-es évek közepétől egyfajta paritást írt elő, szabályszerűen előírta a paritást, a kormány és az ellenzék egyenlő részvételét a média felügyeleti testületekben. És ennek hát aztán rettenetes következményei voltak, mert mindegyik párt, illetve mindegyik kormányon levő párt úgy próbálta ezt a maga javára hajlítgatni, ahogy csak tudta.
A két történet, az alkotmánybíróság, illetve a média törvény megváltoztatások közötti, illetve a média kinevezésekkel körüli viták párhuzamát úgy határozta meg, hogy Lengyelországban mindig látszik, hogy kinek milyen a pártállása, Magyarországon pedig fenntartják a politika mentesség, illetve függetlenség látszatát úgy, hogy közben a háttéralkuk beláthatatlanok.
Igen, ezt írtam. Tehát Magyarországon a 89-es intézményrendszer azon akkor alakult ki, amikor még nem volt nem történt meg az első szabad választás, és ügyeltek rá, hogy se az éppen akkor hatalmon lévő Magyar Szocialista Munkáspárt, se a hatalom felé törekvő akkori ellenzék ne kerüljön túlsúlyba a másikkal szemben, ezért sokszorosan túlbiztosították a rendszert. Tehát emlékeztetnék rá például, hogy eleve az alkotmánybíróság összetételét is úgy jelölték ki, hogy legyen három ember a MSZMP-től és legyen három ember az ellenzéktől. Így gondolták biztosítani az egyensúlyt. Hát ebből az lett, hogy az első adódó alkalommal felborult az egyensúly. Tehát nem demokratikus procedúra útján választották meg a megfelelő semleges tisztviselőket, aki úgy értem, nem pártellenőrzés alatt álló tisztviselőket, hanem vagy a kormánytól független tisztségviselőket, hanem eleve be akarták lőni a pártatlanságot, ami egyszerűen nem létezik. Mesterségesen akarják fenntartani az egyensúlyt két politikai oldal között, akkor az az egyensúly mindig mindenképpen felborul. Ahol nem akarják mesterségesen fenntartani, hanem bíznak abban, hogy attól, hogy valakinek politikai nézetei vannak, politikai elkötelezettsége van, azért még tiszteletben tartja a demokráciának az értékeit, meg az alapjogokat. Ottan azért ez valamennyire jobban működik.
Az elmúlt 25 percben azt firtattuk, hogy hogyan alakul ez a magyar-lengyel viszony, de közben én arra azon mosolygok, hogy a bukaresti Adevarról január legelején hatalmas anyaggal jelent meg arról, hogy hát Közép-Kelet-Európának két nagy szövetségese van, Románia és Lengyelország. És ők ebből a perspektívából nézték, merre halad a lengyel politika az erős kormánnyal és a jól szervezett elős ellenzékkel. Mivé lehet írásait, elemzéseit azzal zárta, hogyha most lennének választások, akkor egészen más eredmény születne, mint tavaly október-novemberben?
Hát igen, mert mondom, az egy egészséges demokrácia, ahol a politikai közösség esetleg rosszul dönt, tehát az sehol nincs kizárva, pontosabban, hogy a politikai közösség többsége rosszul döntsön. Vannak következő választások, ahol ezt korrigálni lehet, meg vannak alkotmányos mechanizmusok, amik lehetővé teszik a kormány viszonylag egyszerű megbuktatását, vagy bukását olyan módon, hogy belátja, hogy nem tud tovább kormányozni. Magyarországon ennek nagyon kevés nyoma volt. Lengyelországban ilyet már láttunk 2007-ben, pontosan az előző Kaczyński kormány esetében. Ami a külpolitikai orientációt illeti, tehát a lengyel-román viszony, Magyarországon van egy ilyen illúzió, hogy mivel a lengyelek a mi utunkat követik, ez is a mi erőnket fogja növelni Európában, amiről nincs szó, mert a lengyel külpolitikának kormányoktól függetlenül van egy olyan vonala, ami Lengyelországot, mint a térség legsúlyosabb, legnagyobb, legtekintélyesebb államát az európai nagy hatalmak sorában szeretné látni. Ebből a szempontból a magyar támogatása sokkal jelentéktelenebb, mint mondjuk a román.
Hát így szerveződhet Kelet-Közép-Európa, elválik, idén választások lesznek nálunk is, hogy merre halad, mennyire sikerül ebben az egyáltalán nem békésen élő, békésnek ígérkező évben valamilyen stabilitást, együttműködést elérni. Akit bővebben, behatóbban érdekel a lengyel belpolitika, illetve az imént elemzett párhuzamok, azoknak azt ajánlom, olvassák el Széki János elemzéseit a paraméter.sk oldalán. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.
Én is köszönöm. szépen, viszontlátásra.